Mennyire értelmes dolog hinni abban így a 21. században, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból? Van-e bármilyen történelmi bizonyíték, ami alátámasztja ezt az eseményt? Vagy lehet, hogy valaki átvert minket, akár a tanítványok, akár az egyház? Sziasztok, Nyári Attila vagyok, és ez a Biblia Elvitere legújabb része, amelyben ezekről a kérdésekről fogom grillezni egy teológus barátomat, Bai Petit. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor bátorítalak titeket, hogy most tegyétek ezt meg, és kezdünk is. Peti, örülök, hogy újra itt vagy.
Szia, én is nagyon örülök.
És egyébként jó visszajelzések jönnek így az előző beszélgetéseinkre, úgyhogy remélem, hogy ez a mai is ilyen jó kis ütős lesz. Nem tudom, hogy készültél, izgulsz, nem izgulsz?
Ó, nagyon szeretem ezt a témát, úgyhogy szeretem, hogyha erről grilleznek, vagy ilyesmi. Már volt a TikTokon egy jó kis pörgésem ez ügyben, de
igen. Na, akkor azt is le lehet csekkolni. De egyébként azért kezdtem ebbe bele, ugye feltámadás téma, húsvéthoz itt vagyunk közel, de egyébként a YouTube-on egyébként is, meg a Spotify-on örökzöldek ezek a kontentek, és szerintem érdemes ezeket az érveket összeszedni. Azért, tehát én bevezető gondolatként, ugye a kereszténységben nagyon sok érték van. Tehát azt látom, hogy a kereszténységet nagyon sokan így aláírják, hogy ó, ez tök jó dolog, tök jó tanítások vannak benne. De az egésznek a középpontjában, tehát a legfontosabb gyújtópontjában egy olyan tanítás áll, vagy egy olyan állítás, ami nagyon nehezen hihető, finoman szólva. Ez pedig az ugye, hogy Jézus Krisztus miután keresztre feszítéssel kivégezték, harmadnapon feltámadt. És ez az a pont, ahol szerintem nagyon sokan legyintenek, hogy na jó, meséljetek még. Tehát ez nagyon szép, nagyon szép. És egyébként, ha őszinte vagyok, akkor mielőtt megtértem, nekem ez személyesen is egy nagyon nehéz kérdés volt. Tehát, hogy úgy nőttem fel, hogy hallottam ezt, de hogy mennyire lehet ezt elhinni, vagy értelmes dolog elhinni. Úgyhogy erről szeretnék veled beszélgetni, és még azt szeretném idehozni, hogy ugye ez nem egy olyan mellékes tanítás, ami azt mondhatjuk, hogy hát lehet így érteni, vagy lehet úgy érteni, hanem hogy az 1 Korintus 15-14-ből hagy olvassam fel ezt a verset, hogy Pál apostol maga írja, hogy ha pedig Krisztus nem támad fel, tehát maga a Biblia is behozza ezt a gondolatot, hogy mi van, ha ez nem igaz, azt mondja, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor semmit sem ér a hitetek, és úgy folytatja, hogy akkor mi sem támadunk fel, és végül a 19. versben azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Szóval, ha mondhatom ezt így, akkor szerintem ez a legeslegfontosabb téma, amiről beszélhetünk.
Így van, és egyébként tényleg annyira vicces, hogy így vágynak rá, hogy jó, keresztényként nyissatok árvaházakat, meg segítsetek a szegényeknek, meg lehetek kedves emberek, meg a közösség megtartó ereje, meg minden, de hogy tök jó ellenétek ez feltámadás nélkül is, de tök érdekes, hogy Pál itt elmondja, hogy figyeljetek, a legnyomorultabb emberek vagytok, ha csak így, ha van egy vallásotok, amit megéltek, egy csomó dolgokról lemondotok, ha kell, és akkor igazából egy nagy hazugság az egész, igen. Úgyhogy szerintem azért is izgi ez a téma.
Szóval én most felveszem azt a pozíciót, hogy kötözködni fogok.
Oké. <Okay.
gül> Ezért ez a formátum neve, hogy grillezzük a teológust.
Yes.
Szóval az egész állítás onnan indul, hogy Jézus tanítványai elterjesztették, hogy találkoztak a feltámadt mesterükkel állítólag. De azért ebbe nagyon sok oldalról bele lehet kötni. Ez egyik talán, ahonnan érdemes elindulni egyáltalán a forrás, tehát hogy tényleg léteztek ezek az emberek? Tehát olyan, mintha elkezdenénk a Ludas Matyi közepén arról beszélgetni, hogy most Döbrögi tényleg azt mondta-e, vagy nem, miközben az összes figura, Ludas Matyi és Döbrögi is mesefigurák, és szerintem azért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy egyébként létezett Jézus? Meg léteztek a tanítványok? Meg, vagy ez az egész egy fabrikált sztori? Mi az, ami ezt bizonyítja?
Meg kell mondjam őszintén, hogy én is így voltam a megtérésem előtt 17 évesen, amúgy tök érdekes, hogy azt gondoltam, hogy ez egy fabrikált sztori, tehát hogy a katolikus egyház kitalálta Jézust, hogy ő majd hatalmat gyakorol, ezt kellett valami Isten kitálni hozzá, és akkor majd az emberek attól félnek, vagy mit tudom én. Aha. De tényleg tök hülyeségnek tartottam, és azért tartottam szerintem tök hülyeségnek, mert a felvilágosodás kora óta Európában van ez a tudományoskodó gondolkodásmód, hogy ugye...
Ami elvileg jó, nem?
Ami elvileg egy nagyon klassz dolog, ott a természettudomány, ez egy kísérleti jellegű tudomány, ugye, hogyha valamit meg tudunk mérni, meg tudunk ismételni, az van, ami nem, az nincs. És hát az orvostudomány az bizonyította, hogy hát a halottak nem szoktak nagyon feltámadni.
Igen, tehát... nem olyan gyakran. Állítólag a statisztikák meggyőzőek, hogy 100-ból 100 ember meghal, és utána nem szoktak feltámadni.
Fel, így van. Na de amit elkezdtem annó egyébként kutakodni, amikor kíváncsi voltam erre, hogy de miért hisznek ebbe ennyire? Tehát ezek teljesen hülyék, ezek agymosódtak, mi a fene bajuk van? Hogy ott döbbentem rá, hogy van a történelmi kutatásnak a módszertana, ami inkább ilyen bölcsészettudomány, vagy ilyen humántudomány, és annak tök más a módszertudom, mint a természettudománynak. Ez tök érdekes.
Tehát azt mondod, hogy így nem lehet ugyanazokkal az eszközökkel, vagy nem azonokkal az eszközökkel kell vizsgálni? Vagy?
Így van. Egy Josh McDowell nevű emberke, egy ilyen jogász professzor volt, aki mondjuk rádöbbentett erre az egyik könyvében, hogy tulajdonképpen úgy néz ki a történelmi kutatás, hogy régen mi történt, mint egy ilyen jogi procedúra. Tehát beidézzük a tanúkat, elolvassuk, ki mit mondott, ki mit állított, szemtanúk mit csináltak, és abból össze próbáljuk rakni azt, hogy mi történt.
Jó, de akkor ebből hagyd kössek bele, mert már látom, hogy hova tartasz ezzel. Tehát, hogy össze lehet állítani egy olyan jogi procedúrát, amiből ki lehet hozni, hogy ez valós volt. Aha. De hogy közben látjuk azt, hogy azért megtörténik a hétköznapi életben is, hogy van egy olyan eljárás, ami végül azt végzi ki, aki nem is volt bűnös.
Hát igen, előfordulhat.
Hogy mennyire lehetünk ebben a történelmi, hogy mondtad, történelem kutatás? Uh-huh. Ebben mennyire alapozhatunk bármi?
Uh-huh. Azt gondolom, hogy ebben két szélsőség van. Az egyik az, hogy a történészek mindent tudnak, és minden egyes pontot a történelemről, ez nyilván naív, mert ők is források alapján próbálják rekonstruálni a dolgokat. De nem csak az ókori történelmet, középkori, újkori, minden. Tehát, hogy felszeretném ajánlani, hogy nézd ma az interneten, lehet, hogy neked is megvan a Kossuth Lajos tagadó klubja. Tehát,
van ilyen,
sokan beléptek.
Én csak a Laposföldesbe vagyok benne.
Nem, a Kossuth Lajos tagadó klubi, és hogy az van, hogy a másik szélsőség az, hogy tulajdonképpen, amit a történelmi tudomány mond, az hülyeség így, hogy van. Aha. Mert jó, lehoztak cikkeket arról, hogy volt Kossuth Lajos. Jó, de hát ez lehet egy összeesküvés része. Jó, vannak rokonai még Magyarországon, ők valami, meg ilyen családi. Akár. Jó, hát azt is beleírhatták, meghamisíthatták. Tehát, hogyha ilyen nagyon-nagyon kritikus akarok lenni, akkor tulajdonképpen mai naphoz képest hátrafelé semmit nem tudunk. Vagy legalábbis mióta videófelvételek nincsenek. De a történelmünk nagy részéről nincs videófelvétel.
És mégis mentényként kezeljük.
Vagy? De mégis tényként kezeljük. És ugye múltkor már beszéltünk erről egy picit, hogy a Biblia az új szövetségi szentírás a legjobban dokumentált ókori urat. Tehát ha azt mondjuk, hogy na ebből biztos semmi értelme, meg nincs, nem létezett, akkor császárok sem léteztek, az ókori birodalmak sem léteztek, semmi nem létezett, mert ugyanúgy írták le az ő történetüket, a suméroktól kezdve minden, ahogy a Bibliát írták le. Tehát van egy történész, nézi, régészetületek, vannak szövegek, és akkor ebből összerakja, hogy akkor nagyjából ez a király ezután, és akkor ezt csinált, és akkor így rakja össze a kockákat.
És akkor szerinted, tehát a történelem tudósok mennyire, tehát Jézus meg a tanítványok létezésére, tehát csak idáig megyünk, még nem megyünk a feltámadásig.
Igen.
Mennyire vagyunk biztosak benne?
Igen. Volt egy reneszánsz ennek a történelmi Jézus kutatásnak, így teológusok, meg mindenféle egyéb történészek között, és az a nagyon izgalmas dolog, hogy elég sok kortárs Biblián kívüli forrás van, amit föltáltak. Tehát első századi szerzők, akik beszélnek arról, hogy ők találkoztak első századi keresztényekkel, tanítványokkal. Tehát ott van Josephus Flavius, ő egy zsidó történetíró volt, nem igazán volt érdeke a kereszténységet népszerűsíteni, de ő is beszél erről, hogy igen, volt Jézus, Pilátus, tanítványok, stb. Aztán volt egy Tacitus nevű római történetíró, ő is beszél Jézusról, meg Pilátusról. Aztán ifja Plinius, római polgár, ő egy híres vulkánkitörés kapcsán vált nagyon érdekessé, de ő is beszél erről, hogy vannak ezek a Krisztus követők, és ezek így imádnak egy ilyen feltámadott Jézus nevű valakit, de hogy miért, hát ilyen nagyon fura bogarak, szóval kívülről. Aztán van például egy első századi szír filozófus a római birodalomból, Marabár Szeparion, ő is egy teljesen külső személy, és ő is beszél erről, hogy hát igen, eljött a zsidó királya, Jézus Krisztus volt, és ott voltak tanítványai, és ilyesmi. Van egy csomó ilyen külső megerősítés. A Biblián kívüli anyag még ugye a korai egyházatják is, ugye nem szokták így tagadni a történészek, hogy mondjuk római Kelemen, mondjuk ugye a Rómának a első vagy második, az első püspöke Péter, mit tudom én, a római katolikus egyház szerint, de hogy az a második legkorábbi vezetője a római egyháznak római Kelemen volt, és neki is voltak levelei, és ő azt állította, hogy ő ismerte Pétert és Pált személyesen, tehát hogy a korabeli levezésekből kiderül, hogy ő ismerte.
Jó. Tehát akkor voltak.
Voltak. Tehát ilyen korai egyházatják is. Hieropolis Papias, Polikárpusz még, aki azt mondja, János tanítványa volt, igen. Jánost ismerte. Tehát azt állítani, hogy nem léteztek Jézus apostolai, ezek a Péter, János, stb., és ők nem állították azt, hogy Krisztus feltámadt, Ez nagyon nehéz. Tehát nincs olyan történész, aki azt mondta, hogy ez egész mese, mert annyira sok külső bizonyíték van, hogy ez valószínűleg valahogy így ott voltak megtörténni.
Jó, szerintem akkor ezt fogadjuk el, hogy tényleg ahhoz nagyon el kell rugaszkodni, hogy azt mondjuk, hogy Jézus magában nem létezett, de azért akkoriban ugye sok zsidó tanító volt, ezeknek is voltak tanítványai, tehát hogy ez megtörténik, de szerintem ott kezd izgalmas lenni a kérdés, hogy ők valójában állították-e azt, hogy találkoztak Jézussal a feltámadása után. Vagy ez csak egy olyan dolog, amit az egyház így később beletett a Bibliába, ezt az egész feltámadás történetet, mint egy ilyen hitelesítő dolgot. Tehát, hogy vannak-e olyan Biblián kívüli források, akik mondjuk megerősítik azt, hogy ténylegesen azok a tanítványok ezt gondolták?
Igen, igen. Hát akiket felsoroltam, ugye, ezek az ókori kortársírók, ezek mind valahogy ilyesmi. Tehát, hogy ilyen furának tartották a keresztényeket. Tehát nem értettek egyet velük, de azt mondták, hogy ők azt mondják, hogy az életüket képesek adni azért, mert hogy nem császár a végső úr, hanem Krisztus a végső úr, és ő feltámadt. És nem gáz, hogyha megölsz engem, akkor majd én engem is feltámaszt az én Krisztusom, hogy ő. Tehát, hogy és így nagyon feldeszemmel néztek rájuk, hogy tudják imádni. Igen, abszolút. Tehát, hogy elfetően valami feltámadott istenként imádták, összegyűlnek, annak a Jézusnak énekelnek, akiről azt mondják, hogy régen itt volt közöttük, de aztán meghalt, feltámadt, tehát ilyen egy csomó ilyen beszámoló van erről.
Jó, azért tényleg elég bizarr, ha így bele gondolunk, tehát hogy...
Igen.
Én sokszor elgondolkozok ezen, hogy ott lennék, ott lettem volna, tudod?
Igen.
Nem így, hogy keresztény családban növök fel, stb. Akkor mit mondtam volna, amikor hallom ezeket a híreket? Aha, feltámadt.
Ez egy baromság.
Akkor azt mondod, hogy azt kijelenthetjük a történelem alapján, hogy ezek az források alapján, hogy a tanítványok valójában azt gondolták, hogy ők találkoztak.
Igen, de nem csak külső források beszédesek, hanem belső források is. Ugye mondtam azt már, hogy nagyon sok ezer kézirat van, nagyon sok fajta evangéliumi, meg újszövetségi levél, meg mindenféle ilyen művekről. Na most a 18-19. Században volt egy ilyen reneszánsz ennek a történetnek, hogy akkor bizonyítsuk be, hogy utólag toldotta be. Tehát, hogy tényleg ez volt a narratíva, a gondolatvilág, hogy Jézus csak egy nagyon kedves tanító volt, oké, ott volt, mint bármelyik zsidó rabbi, de hogy később a tanítványai Isten magasztosították, meg ilyesmi. Tehát ez egy tök ismert elmélet, meg ilyesmi. És azt amúgy nagyon, nagyon egyszerű bebizonyítani. Fogjuk meg a legrégebbi apostoli iratokat, leveleket, és nézzük meg, hogy beszélnek a feltámadásról, vagy épp az ellenkezőjéről. És ott vagy, elkaptuk, mert hogy nem is beszéltek erről, akkor tök egyszerű a történet. Ezzel szemben a tények viszont más mutatnak, mert ha megnézzük a legrégebbi iratokat, például Krisztus után 50 környékén keletkezett a első-második Tesszalonika levél Pál apostoltól. Ez az egyik legkorábban keletkezett dokumentált.
Ez mondjuk Jézus halála után ilyen...
20 évvel nagyjából. 20 év. Igen. Irat, és azt van, hogy várunk a testünk feltámadására. Várunk, hogy Krisztus visszajön, a feltámadott Jézus, és ti is föl fogtok támadni. Teli van ezzel. Aztán 55 körülig megírt a Pál apostol a Galata levelet, 1-2 Korintus Róma levelet, megint a feltámadott Krisztus, ami hitünk alapja, mindenhol ott van. Nem találtak egyetlen egy olyan verziót ennek a levélnek, pedig nagyon sok felé, sok keresztény közösségben másolták, meg volt az, hogy nem, ez hülyeség, gyerekek, nem támad föl, nem, de hogy is, nem, mi nem abban hiszünk, hogy föltámadt ez egyáltalán. Valaki azt mondta, de ezt nem hiszük. Aztán 64-ig mondjuk pár összes maradéklevele megvan, és nagyon egységes ebben, hogy mi a feltámadott Krisztus hirdetjük. És ott van Márk evangéliuma, amit olyan 50 és 70 közé datálják, hogy akkorra meg kellett lennie, ugye? Ő Péter utitása volt. Megint teli van azzal, hogy az összes evangélium végén az van, hogy feltámadt, és hogy több ember, csoportok, stb. Tanítványok tanúskodtak el. Ugyanúgy, tehát első századi mű Máté Lukás, 60-80 között, ugye Máté is egy szemtanút volt a 12 között, ő is látta feltámadni, Pál külön látta a feltámadott Jézust, ugye találkozott fel a Damaszkuszi úton, és ja, rengeteg szemtanút is
ment. Amiben szerintem tehát bele lehet látni az, hogy ja, egyikünk se volt ott Damaszkuszi úton, tehát hogy mi a bizonyítéka annak.
Igen, de ő elbattyogott ugye az eredeti apostolokhoz, és megkérdezte tőlük, hogy mi a helyzet, és hogy ismertett csomó. Tehát mondta, hogy legalább 500 emberről tud, aki látta személyesen a feltámadott Jézus Krisztus, tehát ilyenek. És ez csak azért nagyon izgalmas, mert tényleg ezek totál egységesek abban, hogy az evangéliumok végén ott van a feltámadás. Tehát ez nem utólag rakták bele, mert nincs ilyen, hogy csonka evangélium. Viszont a vád forrása azok sokszor agnosztikus hamisított evangéliumok.
Igen, éppen ezt akartam felhozni, és nagyon sokszor megkapom én is így TikTokon, YouTube-on, stb., hogy, Hogy hát igen, mert hogy direkt kihagyták a Bibliából azokat az iratokat, amik elmondják nekünk az igazságot.
Igen.
És hogy ezekre mit mondasz? Mert oké, értem, hogy azt, és átvettük a múltkori epizódban a Biblia hitelességéről,
igen.
azt mondjuk, hogy ami most a Bibliánkban van, arról nagyon nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy ezek tényleg az eredeti iratoknak a lehető legközelebbi másolatai. Tehát ebben nem mennék el, de viszont akkor ezt nem említettük, hogy oké, de nem lehet, hogy csak azt hagyták benne, ami megfelelt a központi narratívának. Tehát, hogy ott van egy csomó Tamás evangéliuma, nem tudom, Júdás evangéliuma, tehát csomó ilyen apokrif iratkering.
Igen.
Hogy azért, mi van ezzel?
Hát ugye ez a probléma, mint a Kossuth Lajos tagadók klubjában. Tehát, ha én ma megalapítom, és elkezdem híresztelni, hogy Kossuth Lajos soha nem létezett, és akkor jön a családja, hogy de figyelj, nem már. Tehát, hogy ne gyalázma az emlékét, mi a belsőkkel, akik ismertük, tudjuk, hogy létezett, ott voltunk, a nagyapám volt együtt, mit tudom én, akkor azt mondjuk, hogy nem, ti érzelmileg érintettek vagytok, ti kihagyjátok azokat a forrásokat, mert itt húzottan
születtek. Jó, de miért maradtak ki azok a források a Bibliában?
Azért, mert ezek a második, harmadik században keletkeztek. Tehát jóval később, tehát Jézus halál után 100-200 évvel keletkeztek, teljesen világos. Nem ismerték ezeket a szövegeket a gyülekezetek. Mm. Tehát amikor előfordult egy-egy ilyen gnosztikus evangéliumot, és kiraktak az asztalra, hogy mi van, akkor vannak ilyen történeti források, hogy mi ez a Barnabás evangélium, ezt senki nem használta, mi ez a hülyeség.
Jó, tehát magyarul akkor ezek nem kimaradtak, hanem ezek későbbi keletkezésű.
Igen. Tehát ebben már a történelem az lekutatta azt, hogy tehát a keresztény közösségek, akik alapvetően az egyháznak a korai időszakát élték, ők nem használták ezeket.
Sőt, ez volt az egyik szempont? Tehát, hogy a kánonba bekerüljön, tehát a Bibliába bekerüljön egy könyv, hogy milyen elfogadatsága vagy használati köre
így
van.
Így van, mert egy kortárs szerző kellett, tehát csak első századi szerzők lehettek, csak szemtanúk lehettek, és ezek ilyen szemtanúk álnevén megjelent gnosztikus evangéliumok, hogy Tamás evangélium, és ezek viszont tök egységesek abban, hogy ebben nincs Krisztus feltámadásáról szó, tehát tök érdekes. Tök érdekes, de hogy azt mondja az idős János apostol, aki a legtovább élt Krisztus apostolai közül, a szeretett tanítvány, hogy aki nem vallja a Krisztus testben megjelent messiásnak, aki meghalt, feltámadt, stb., tehát aki nem vallja a fiút, ez nem vallja az atyát sem. Tehát az tévtanító, az hamisságot mond. Tehát az apostoloknak nagyon egyértelmű volt ez a megnyilatkozás ebben.
Szóval magyarul azt mondod, hogy az igazából egy valós érv, hogy valakik meghamisították a szöveget, és kihagyták a feltámadást, csak hogy ez pont nem a Biblia iratok tették meg, hanem az apokrif iratok, és ezek a gnosztikus evangéliumok.
Igen, és tudatosan nem is engedték bele a Bibliába, mondjuk így. Tehát ő azt mondták, hogy figyelj, ezt nem szabad használni, mert ez nem a mi hitünk, ez idegen tőlünk.
Jó, tegyük fel, hogy idáig megvagyunk. Tehát akkor odáig megvagyunk, hogy a tanítványok léteztek, Jézus létezett, ezek a tanítványok tényleg azt gondolták, hogy találkoztak a feltámadt Krisztussal, és erről is szólnak a híradások, és ezeknek a híradásoknak, tehát majd az evangéliumok hitelessége, azt mondjuk akkor elfogadottnak vesszük. De mennyire lehetünk tényleg biztosak benne, hogy találkoztak vele? Tehát, hogy most kicsit a tapasztalatukra rámenni, hogy mennyire tehát igazából ez egy bizalmi, az ő karakterükben egy bizalmi kérdés, hogy nem lehet, hogy ezt csak így hazudták? Tehát, hogy a kereszténység alapítói így közösen, tehát összeültek, azt mondták, hogy itt van ez a dolog, ez megtörtént, figyeljetek srácok, találjunk már ki valamit, és akkor találjunk ki egy ilyen sztorit, és akkor átgondolták alaposan, hogy tehát ilyen alibi játékként tudod, hogy mit fogunk mondani, milyen kérdésre, és hogy igazából mondjuk szerettek volna egy vallást alapítani, és ehhez kellett valamilyen természetfeletti, vagy ilyen különös esemény, és akkor azt mondták, hogy legyen ez.
Ez egy ilyen tipikus ellenérv, igen. És azért ilyen tipikus ellenérv, szerintem a keresztény hitnek az alapvető elemeit iszonyatosan nehéz megemészteni. Azokat a tanításokat, azokat a tényeket, például a feltámadás, meg minden, ami
hát tényleg nehéz.
Ez nehéz. Tehát, hogy is mondjam, nem egy emberi tapasztalat konform. Tehát, hogy szerintem sokkal emészthetőbb vallásokat dobtak össze a világtörténelem folyamán, amik ugye az emberi természethez, meg a spiritualitáshoz, meg a tudáshoz, meg a tapasztalathoz sokkal közel állnak. Tehát, hogy ilyen értelemben az emberi gondolkodásmódhoz tök távol áll az, ami a kereszténység. Úgyhogy lehet, hogy az apostolok valamit iszonyatosan rosszul csináltak amúgy, mert hogy...
Kitalálhattak volna egy egyszerűbbet.
Igen, igen, meg kicsit nem kellett volna magukat annyit szidni, hogy milyen bénák, meg elbuknak a saját hitükbe, meg annyi botrány, meg mit tudom én, hogy ez is ott van a Biblia lapjain, hogy az ő saját megtörtségük. Tehát, hogy sokkal jobban szomjaztak a dicsőségre ők belül, és ugye Jézus elmondta nekik, hogy ez így gáz fiúk, és ezt tökre kihagyhatták volna, nem hagyták ki. Tehát ez is egy ilyen kicsit ilyen idegen az emberi természettől. De...
Hát de lehet azt mondani, hogy figyelj, okosak voltak, és tudták, hogy hitelesíteni kell, mert hogyha ők csak szuperhősök lesznek, akkor ez nagyon átlátszó lesz. Nem lehet, hogy ez így direkt bele dolgozták?
Hát, eszméletlen intelligens halász gyerekek lehettek ott, nem tudom. De van itt még egy dolog, ami szerintem rendszeresen följön, hogy azért ez a közösség első három évszázada a kereszténységnek az egy brutál véresülőzések között történt.
Tehát ez már miért fontos?
Azért már az eredeti apostolok is 12-ből 11-en az életüket adták Krisztusért. Tehát őket kivégezték azért, mert ők hittek Krisztusban, csak János apostol maradt meg. Na most, hogy én kitálok egy hazugságot, összejövünk a haverokkal, hogy alapítsunk egy világvallást, vagy valami, és tudjuk, hogy üldözni fognak, utálni fognak, látjuk az ellenállást, mindenki el akar tipulni, mindenki el akar söpörni, és az első három évszázadban tényleg ez volt a kereszténységben, akkor hát hogy mondjam? Tehát, hogyha a biznisz volt meg a hírnév, a cél, vagy hogy valami nagyot alkossunk, hát ez a széllel szembe vizelni, annyira senki sem szeret.
De nem biztos, hogy ők tudták, hogy ez vár rájuk, vagy?
Hát de utólag nem buknak meg, tehát amikor tudom, hogy én elloptam a testet, tudom, hogy én hazudtam az egészet, Jézus fel se támad, és odarakják a rozsdás bököt, hogy akkor na most vagy kinyírunk, vagy megtagadott Krisztust, és te azt mondta, hogy nem baj, majd én is föltámadok, tehát ennyi idióta nincs, tehát valamelyiknek meg kellett volna buknia.
Legalább egynek köpnie kellett volna.
Hát ennél kisebb ügyekben is köpnek emberek, ilyen gondolja Watergate botrányra, vagy akármit, tehát a világtörténelem folyamának, hogy megbeszélik, hogy valamire így vigyázunk, akkor ennél kisebb veszélyhelyzet alapján is köp. De itt senki nem köpött, mindenki szintisztán az életét adta, és hogy ez ilyen nagyon gyanús. És gondoljunk abba is bele, hogy a zsidóság Isten káromló szektának tartotta őket. Igen. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon üldözték, főleg Jeruzsálem környékén, ugye sok keresztény meghalt. Római császárok államellenes fenyegetésnek tartották őket, mert mi az, hogy Krisztus az Úr? A császár az Úr. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon félelmetes helyzet volt, de ők valahogy bátrak voltak. Ez nem tök érdekes.
Jó, akkor tegyük fel, hogy oké, ők tényleg ez volt az élményük, de ugye ma is tudjuk azt így a pszichológiából, hogy megtörténik az, hogyha valaki nagyon erős trauma alatt áll, tehát például gyászban van, akkor egyszerűen halucinál. Tehát, hogy látja az elhunyt rokonát, látja az illetőt, azt tényleg úgy érzi, hogy találkozott vele. Tehát, hogy nem lehet, hogy egyszerűen halucináltak. Tehát, hogy tényleg volt valami élményük, de hogy ez nem az volt.
Igen, igen. Tehát kettő ilyen brutál halucinogén dolog van, az egyik tényleg ez a gyász, a másik a valami szerhatása alatt van. Azt is elő szokták hozni, hogy mindenki begombázott, vagy nem tudom, mit csináltak, aztán azt halúzták együtt, hogy Jézus ott van közöttük.
Jó, de ezért nagyon nagy trauma lehetett őszintén nekik.
Tehát,
ők sokat tettek az életükből erre.
Igen, igen, igen. Azt hitték, hogy ez a jövő, meg minden, és látszott is, hogy nagyon kivannak. Tehát, hogy olvasod az abcsel elét, meg a Lukács evangéliumát végét, például az Emmausi tanítványok.
Rendesen depresszió.
Tehát igen, igen, igen. Azt hitték végig a világnak. De ami nagyon izgalmas, az, hogy nagyon sok esetben ezek közösségi élmények voltak. Tehát volt olyan, hogy valaki csak úgy találkozott Jézussal, és lehet azt mondani, hát jó, hát gyászolt szegény, aztán behalusztott, hogy ez történt, reggel fölkelt, elfejtettem, mit tudom én. De hogy többször volt az, hogy a 12 együtt ül, bejön közéjük Jézus, átjön az ajtón, leül, és azt mondja, hogy milyen kajátok van, legyünk halat. Együtt reggelizik a 12-vel, Emmausi tanítványok batyognak Jeruzsálemből, melyik szegedik Jézus, hármasba ott ülnek, elkezdenek kajálni, aztán Jézus csak egyszerre eltűnik. Tehát ezek olyan dolgok, amikről azt mondja a pszichológia tudománya, hogy olyan kollektív hallucináció, hogy ott ülünk együtt sokan, és én ugyanazt ilyen emlékszerűen élem meg, hogy bejön közénk ugyanaz az ember, ugyanazt csinálta, ilyen nincs. Tehát így összehangolni emberi elméket nem lehet. Külön lehet, de egybe kollektíven egyszerűen erre még nem volt példa.
Igen, de akkor miért nincs egy olyan történet is mondjuk a Bibliában, ahol ez a kollektív élmény, ez mondjuk a főpap udvarába történik meg, vagy Pilátus előtt, tudod, hogy hello, újra itt vagyok. Tehát, hogy még mindig azt látjuk, hogy csak a tanítványok körében tette ezt meg.
Aha. Ez egy érdekes dolog, igen. Jézust is kérdeztük, hogy miért nem akarod megmutatni magadat a nagyvilágnak, miért nem akarsz, és hogy Jézusnak annyi volt az, hogy én megmutattam, én jelen voltam, én voltam a főpap udvarában, én fölborítottam, amit föl kellett borítani, én tanítottam, és ott voltam, és hogyha valami nem győzi meg őket, akkor azt se fogja meggyőzni őket, hogy föltámadt valaki a halálból. Tehát, hogy ez egyszerűen Jézus nem egy ilyen bazári majmot akart magából csinálni, hanem...
Mimutiból készült.
Igen.
Oké, jó, ezt el tudom fogadni. Oké, akkor viszont mondok még egyet, és szerintem ez tök izgalmas, már azért is, mert van a Bibliában is egy olyan rész, ami mintha ezt mutatná.
Na.
Kapaszkodj. Tehát, hogy tényleg ugyanazzal a Jézussal találkoztak-e a tanítványok, akivel ők 3 évig jártak, vagy... összetévesztették valakivel a feltámadás után, aki mondjuk nagyon hasonlított rá. És amiért mondom, ugye még ott van az a történet is, hogy ott van Mária, és ugye nem ismeri meg.
Aha.
Azt hiszi, hogy a kertész, és azt mondja, hogy uram, hogyha te vitted el a testet, akkor mondd meg, hova tetted. Tehát, hogy vannak olyan mondatok az evangéliumokban, amik úgy tűnik, hogy más volt a kinézete, vagy a fizikai megjelenése, és akkor innentől csak egy lépéshez biztos, hogy ugyanaz az ember volt. Tehát, hogy mi van ezzel az érvel?
Ez a Mária sztori szerintem az egyetlen ilyen eset egyébként, és tök érdekes, amint megszólal, hogy Mária abban a pillanatban hirtelen megváltoztatja.
Hát de nem csak
az álláspontját,
Mária, hanem
Mária.
Ott van, amikor a parton vannak, és jönnek ki a hajóval, és akkor, hogy mindenki tudta, hogy az Úr az, de senki nem merte megkérdezni tőle, hogy ő-e az. Most akkor ez...
Ja, értem.
Ezt is mindig úgy olvastam, hogy hát most, ha ő az, akkor látom. Jó, nem volt Face ID telefonban, de hogy...
Értem. Igen, ez ilyen nagyon érdekes. Sőt, még ráduplázunk az Emmausi tanítványoknál, és csak a végén ismerték, hogy te Jézus beszélt velem.
Na, tehát ezekkel mit kezdesz?
Aha. Hát én azokkal azt kezdem, hogy egyszerűen ez egy iszonyat hihetetlennek hangzik. Tehát most az ilyen nagyon durva, amit mondok, de 2021-ben meghalt az édesapám. És hogy volt majd, hogy hévvel mentem haza, és így láttam egy bácsit, aki nagyon hasonlított rá, meg minden. De hogy nyilván ezután így tudod, így ledobja a láncot az agyad, a minden, hogy nem lehet ő, hogy lenne ő, de hogy lehetne ő, nem lehet ő. Tehát alapvetően a realitási érzéket az dobja, hogy jó, hasonlít az arcod, hát lehetetlenül meghalt, ilyen nincs. Tehát nem. Tehát annyira bizarr ez a szituáció, hogy egy feltámadott valaki oda megy hozzád, hogyha még az arc is jön, na tényleg ez lenne,
akkor is szerintem leszabály ez az agyat, hogy ez nem létezik.
Hogy lehet, hogy ez nem lehet. És hogy látszik, hogy Jézusnak ilyen iszonyatosan bizonygatnia kellett, hogy de figyelj, én vagyok, de figyelj, fogjátok meg a kezem, fogjátok meg a lábam, nézzétek meg, itt vannak a sebhelyek, ugye Tamásnak a kételkedése izgalmas, hogy amikor oda ment, és azt mondja, tessék, nézd meg a sebeimet. És így, és akkor azt mondja, hogy fú,
igen, ezek is ott vannak. Jó, de azért vannak ilyen elméletek. Az egyik, amit olvastam, meg hallok is, hogy ez a... Lehet, hogy volt egy ikertestvére, vagy a másik, hogy hát ugye azért akkoriban főleg római birodalomról területéről beszélünk, voltak színészek, hogy lehet, hogy valaki eljátszotta ezt a szerepet. Tehát, hogy oké, hogy a tanítványok tök jó fejek voltak, aranyosak, hitelesek, kedvesek,
igen.
De hogy nem lettek ők is átverve?
Szerintem ez nagyon jó elmélet, olyan értelemben, hogy nagyon előhozza azt, hogy mennyire ledobja az agyunk a gépszíjat, amikor erről van szó, hogy így nem lehet feltámadottat találkozni. Tehát ott van az ikertestvér elmélet, ugyanezt a történelmi kutatási módszertent hoznám elő, hogy gondoljunk bele, hogy ott van Jakab, a ókori, legkorábbi egyháznak az egyik vezetője, ő volt a Jeruzsálemnek a vezetője, jeruzsálemi gyülekezetnek, ő Jézus édes testvére volt.
Aha.
Tehát ugye négy fiú testvére volt Jézusnak, meg
hát
volt lány is.
Hát akkor még azt is mondhatnánk, hogy családi biznisz.
Nem az, de hogy Jakab, ő miért nem tudott erről az iger testvérről?
Ja.
Tehát ő miért nem? Meg Máriának meg kellett volna szülni egyszerre valaki mást is Jézussal. De hogy az egész történet arról szól, az egész család sztória ott mindenkinek, hogy ott egy valaki született meg, és az Jézus. Hogy hova tették? Miért nem derült ez ki? Miért akarták volna titkolni, hogy egyszerre kettő született meg? Tehát milyen érdekében állt volna Máriának? Hogy ez miért nem jött így elő akkor a egyházban, hogy hol amúgy van? Vagy mi hol hagyták? És hogyha ott hagyták valahol, akkor honnan szedték elő, úgyhogy az egész család nem tudta? És ki hívta? Ki szólt neki, hogy figyelj, most halt meg az ikertesód, akkor most kell belépni.
Szerintem is gyenge elmélet amúgy, de igen.
És utána bemutatkozik mindenkinek, hogy feltámadt, és utána hova ment? És mit csinált? És tehát, hogy szokták azt mondani, hogy van a valószínűtlenségnek egy olyan foka, hogy ennél már a feltámadás is valószínű. Tehát, hogyha nincs jobb ötlet. Aztán itt van a színész dolog elmélet, szerintem arról is érdemes pár szót mondani, hogy a tanítványok 3 évig vele éltek. Tehát, hogy azért hallották a hangjákat, a tónusát, ismerték az arcát közelről.
Valószínűleg többféle hangját is ismerték.
Igen.
Nagyon közel éltek egymáshoz.
Igen. A mérges, meg a horkor, meg nem tudom, tényleg nem akarok ilyen istenkáromló lenni, de mégiscsak...
Hát ember volt.
Ember volt, de hogy akkor ők nem, vagy ott volt Mária is. Tehát a tanítványokkal együtt, amikor feltámadott Jézus ott volt, tehát az anyja se ismert rá. Tehát, hogy, tehát azért a színész annyira nem tudja elmaszkírozni
magát. Színészek voltak, de a sminktechnika még nem tartott.
Igen. És megint ugye ez a kérdés. Ki kérte fel a színész? Tehát, hogyha mindenki át lett verve, az összes tanítvány,
akkor volt az érdeke?
A római hatóságok, akik gyűlölték ezt az egészet, szüntessük ma a kereszténységet, még tápláljuk. Hát ők nem. A zsidók, akik gyűlölték ezt az egészet, hogy ne legyen ők se, de akkor kicsoda? Aha, ki van-e mögött?
Tehát, igen, ezt én is érzem, hogy ez sántít.
Igen.
Oké. Még egy elmélet, és ugye itt most ezt nagyon-nagyon nagy óvatossággal szeretném kezelni, azért mert egy komplett világvallás állítja például ezt.
Igen.
Akire most semmiképpen nem szeretnék így tiszteletlenül beszélni.
Világos.
De hogy mi van, hogyha aki ott meghalt a kereszten, tehát az ember, aki ott fel lett szegezve a keresztre, az nem Jézus volt. Vagy ő volt az, de nem halt meg ugyanennek a Pepita változata. Tehát mi van például akkor, hogyha nem is Jézus volt ott, akit aznap keresztre feszítettek? Például a Korán, ugye ezt, ezt állítja, ha jól tudom.
Így van.
És vagy a másik elmélet, hogy mi van, hogyha valahogy elájult, eszméletét vesztette, legyintettek, hogy jó, meghalt, mentek tovább a procedúrával, és később felé lett, és nem tudom, tehát hogy mi van ezekkel?
Hát itt is be kell vetnünk a történelmi kutatási módszert egyáltalán, és tehát az egyik ilyen izgalmas dolog, hogy ugye a Korán, és maga Mohamed most minden tisztelettel meg tényleg nem bántva, de hogy így, ha jól emlékszem, 600 évvel ezután a sztori után keletkezett. Tehát neki történeti emlékei nem lehettek, maximum ő azt mondta, hogy ki Allah kinyilatkoztatta neki, hogy ez így történt. Oké, rendben. Oké, mondjuk tegyük fel, ez így volt. De hogyha a kinyilatkoztatást félretesszük, és csak a történelmi kutatási módszereket nézzük, tehát hogy most engedjük ezt a vallásos dolgot, akkor például ott van Bart Ehrman, aki, hát hogy is mondjam, ő nem lelkesedik a feltámadás gondolata iránt, mint kutató, de mégis azt mondja, hogy a történelem egyik legbiztosabb ténye, hogy Jézust Poncius Pilátus római prefektus utasítására keresztre feszítették. És ugye meghalt. Vagy ott van Gerhard Rüdemann, ő is egy ilyen német kutató, aki azt mondja, hogy a Jézus keresztre feszítés általi halála vitathatatlan. És hogy, de miért mondják ezek a történészek? Tehát milyen források alapján, hogy gondolkodnak, hogy hát ez itt vitathatatlan. És azért, hogy gondoljuk el, hogy a Via Dolorosán, tehát a keresztre feszítésnek a nagy útján, hogy ott ment végig Jézus, gyakorlatilag a legközelebbi barátai, a testvérei, édesanyja ott volt vele. Tehát azok az emberek, akik a tanítványai. Néhányan elmenekültek, de ott voltak. Ott látjuk a kereszt tövében Máriát, János apostolt, a másik Máriát, tehát hogy ott voltak. Tehát, hogy mikor cserélték ki? Hogyan? Titokban egyszer csak kicserélték, de hogy hello, tehát hogy ők még mindig a Jézus, tehát hogy az nekik így feltűnt
volna.
Jó, de
erre lehet azt mondani, hogy agyonverték gyakorlatilag Jézust mielőtt, vagy ha Jézus volt az. Tehát, hogy lehet, hogy annyira eltorzult, hogy egyszer ezek az emberek nem ismerték fel.
De mégis ott volt a hangja. Tehát azt mondja, hogy fiú, íme a te anyád, mondja János apostolnak. Tehát, hogy azért egy anya megismeri ezt. Tehát, hogy azért az gyanús lett volna, hogy ő kicsoda, vagy micsoda. A másik, hogy ne felejtsük el, hogy a római katonák hullaként veszik le őt a keresztről. Tehát úgy tűnik nekik, hogy meghal, jó, de akkor még szúrjuk oldalba egy olyan helyen, ahol az összes maradék vér kifolyik belőle, tehát tényleg. Tehát ez a beszámoló, és hát hogy is mondjam, azok a római katonák, akik így ki voltak képezve, hogy a provinciákban rendet tartsanak, mert találkoztak hullákkal, tehát a halál tényét így nem olyan bénák megállapítani, mert ugye nem kezdők, tehát ők tényleg tudják, hogy mikor kell a keresztről leszedni. Úgyhogy ebben elég profik voltak, de tegyük föl, túlélte. Jó, tehát oké, ő volt, de túléltem, ugye ezt is fölhoztam. Hogy...
Igen, mi van, hogyha klinikai halál, igen, vagy tetszhalott állapotba került, valami ilyesmi.
Igen. Hát az egyik ilyen történet az, hogy túlélte, és klinikai halál. Ugye a klinikai halál arról szól, hogy az agyam még működik egy darabig, de a szívem nem dobog, egy rövid ideig, meg a tüdőm nem működik. De ez nem úgy néz ki, hogy klinikai halál állapotban vagyok 3 órán keresztül, aztán hip-hop újra éreztenek, hanem az néhány perc, és gyorsan újra kell éleszteni, és akkor még visszajöhetek, vagy teljesen meghalok. Tehát ez a történet. Na most klinikai halálba kerül Jézus. Mire leszedik a keresztről, mindenféle szegek, tötről, kézbe fogják, aztán elviszik. Beindul a zsidó temetési szertartás, megkenik, megmossák a testét, elkezdik megkenni különböző illatszerekkel, begöngyölik, még mindig a klinikai halál állapotában az agya működik, a szíve nem. Órák telnek el. Vagy próbálják újraéleszteni, de újraélesztették, akkor miért temették el, és miért göngyölték be, és miért nem szedték ki a sírból. Tehát az egész klinikai halál sztori, az például nem működik. Meg gondoljuk el, hogy túl éltem, egyébként ezt senki nem vette észre, de hogy csak kómába esett, vagy akármi. Hatalmas vérvesztessége volt, ez tök egyértelmű. Uh-huh. Tehát, hogy keresztre feszítés, hogy durva.
Hát meg előtte az ostorozás, meg a korbácsolás, igen.
Ott 3 napig benne a sírban, étlen, szomjan. Tehát, hogy 3 napig nem inni, az egy durva kiszáradás. Tehát, meg stb. Meg honnan lett volna neki
dolog. Még egy egészséges állapotból is.
Igen. Tehát de 3 nap után ő megmozdul, föl kell, kiszedi magát, és így elhengeríti a követ izomból. Tehát, hogy ilyen kicsit nehéz az, hogy ezt így magának megoldotta. Meg akkor, ha ez történt, miért értette maga után, ha feltámadt? Tehát megint egy ilyen őrült volt, egy ilyen dühöngő őrült, aki mondott valami hülyességet, és utána hova tűnt? Tehát, hogy hova tűnt utána? Mert hogy ugye a mennybe menett el, megint egy közösségi tapasztalat volt. A tanítványok egy csoportja kiment, és az Ajtfák hegyén látták, hogy elkezd elemelkedni tőlük Jézus, és elmegy a mennybe. Tehát, hogy ezt is így átérték. De akkor, ha nem ez történt, akkor megint hova tűnt? Tehát, ezek mind előjönnek ilyen nem túl kerek sztorinak.
Igen. Amúgy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy a végére mindig odaérünk ennek a sztorinak, és akkor most egy kicsit kijövök a szerepemből, hogy egyszerűen tényleg oda jut az ember, hogy ahhoz, amit állítanak, tehát, hogy nem támad fel, nem történt meg mindezek az érvek, ehhez voltaképpen nagyobb hit kell, mint az, hogy ez megtörtént. Viszont, és itt jutunk el az utolsó kérdéshez, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te ezt így hogy fogalmazod meg, hogy ha viszont ez igaz, az libabőr. Tehát, hogy akkor ez...
Igen.
Tehát, hogyha Jézus tényleg feltámadt, már pedig a bizonyítékok nagyon abba az irányba mutatnak, hogy ez megtörtént, akkor ez a világtörténelem legnagyobb jelentőségű eseménye. De mégis azt érzem, hogy nagyon sokan úgy kezelik ezt, hogy hát jó, hát 2000 éve ott történt valami, mi hatása van ennek így a mai életünkre. Szóval légy, akkor beszélj arról most, hogy szerinted miért fontos ez itt 2024-ben, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Még egy annyit, hogy reflektálják vissza a történészekről, hogy a történészek, a nem hívő, tényleg totál nem keresztény történészek nagy része azt mondja szakmailag, tehát így, és ők becsületesen állnak ehhez a dologhoz, hogy nem tudjuk, mi történt. Tehát ez a végső, hogy nem tudjuk, hogy ott mi történt.
Erre érkeznek,
hogy nem tudjuk, de nem mondhatjuk azt. És több olyan történész volt a világtörténelemben, aki azt mondta, hogy na én akkor most utána nézek, nagyon becsületesen, nagyon korrektül, és kicsontozom ezt a sztorit, és végre elmondom, hogy ez egy nagy baromság.
Ők, tehát ez volt a...
Igen.
Küldetés.
Igen, ők közülük vannak, akik egyszerűen a végső soron, miután végignézték az adatokat, így térdre hajtottak Krisztus előtt. Mert eldöbbentek, hogy ez tényleg feltámadt. És szerintem ez a jelentősége ma a 21. században. Hogyha Jézus feltámadt, akkor lehet vele ilyen értelembe találkozni. Én személyesen így találkoztam vele, hogy az egyik nap azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, ez hülyeség, ez nem lehet, ez nem meggyőző. A másik este pedig mondta, egy ilyen történészkönyvét olvastam. Este az ágyamba, amikor így mutatta, hogy minden egybe vág, tehát nem tudsz hova menekülni ezzel a tényelől, és akkor ott a szobámban megtapasztaltam Istent. Hogy az volt a útbőrzés, hogy éreztem, hogy ott van valaki hatalmasabb nálam, és szeret, és Jézus az, és hív engem. És erről beszél a Biblia, hogy a Szentlélek által ő jelen van ezen a világon, és a Szentlélek az, a Szentlélek Isten, az, aki a fiúnak a halálra és a feltámadásáról így bizonyítékot szolgáltat, bizonyságot tesz. Tehát, hogy Krisztus ma embereket ugyanúgy megszólít, mint akkor. És tök érdekes, Jézus maga mondja, azt János evangéliumában, hogy ti láttok és hisztek, de boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. És nem azért, mert úgy dióták, mert így átvertük őket, vagy valami, hanem azért, mert hogy az nem kell látnom a föltámadott Krisztust, hogy a Szentlélek meggyőzzön engem az ő jelenlétével, hogy de ez történik. És nem tudom elmagyarázni, hogy történik. Mint egy villanykapcsoló, mint van bennünk, egyik nap azt mondjuk, hogy hát ez egy hülyeség az egész, bennem legalábbis így volt, másnap meg fölkapcsol, és rájövök, hogy nem, 100%, hogy feltámad, nem tudok mit kezdeni vele. Úgyhogy szerintem ez fontos.
Tehát magyarul nem kell ahhoz látnunk, hogy valóságosan megtapasztaljuk.
Így van. Tehát erről szól az új szövetség tanítása, hogy tömegek tértek meg utána az első évszázadokban, anélkül, hogy már így tehát a mennybe menettel után egy a feltámadott Krisztussal itt találkoztak volna. És nem volt ez probléma akkor, ahogy ma se probléma. Mert mindig ez van, hogy jaj, de én úgy hinnék, hogyha én ott lettem volna akkor, és láthattam volna. De hát már 21. században, így jártam. De hogy ez nem igaz.
Amíg fel nem találják az időgépet.
Igen, igen, igen. De ez nem igaz. Hála Istennek, hogy Isten ott van, és így ezen a sztorin szólít meg, hogy ne tud hová tenni ezt az egészet, és akkor így elkezd közeledni, hogy figyelj, én vagyok az, aki hívlak téged. És ez egy az életem legnagyobb tapasztalata volt, amikor ezt megtapasztaltam Jézussal.
Peti, nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Tudom, hogy egyébként te is megkapod így a TikTokon ezeket az érveket, és én is folyamatosan találkozok vele. És egyébként nekem a legnagyobb vágyam az, vagy az imám, hogy bárcsak ne az lenne, hogy emberek ilyen nagyon könnyelműen legyintenek erre. Tudod, hogy kamu. Mert most, ahogy így végigbeszéltük, látszik, hogy tehát, hogyha állítasz valamit, akkor azt legalább vedd komolyan. Akkor viszont annak nézz utána, hogy az tényleg úgy van-e. És szerintem ezt nagyon sokan így nem teszik meg. És nagyon remélem, hogy ez a beszélgetés ez így segített azoknak. Egyébként remélem, hogy olyanoknak is, akik mondjuk most vannak ebben a kutatásban, vagy most fogják azt mondani, hogy igen, jó, akkor ennek utána olvasok, mert ezek a srácok most itt elmondták ezeket a dolgokat. De azt is remélem, hogy akik már hívők, őket egy kicsit így megerősíti, hogy valóban vannak bizonyítékok emellett, és tudják ezt képviselni aztán, vagy akár megosztani másokkal. Úgyhogy nagyon köszönöm.
Nagyon szívesen örültem, hogy beszélgettünk erről.
Nektek is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok ebben a beszélgetésben. Szeretnélek megkérni, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel. Látom, hogy hétről hétre egyre többen bevállaljátok ezt a fontos lépést, ami nektek igazából egy mozdulat, de nekem nagyon sokat jelent, és a szolgálatnak is, hogy minél több embert elérjünk. Hogyha szeretnétek folytatni a beszélgetést, van egy Facebook csoportunk, aminek a neve a Biblia Elvitere online közösség. Megtaláljátok a Facebookon. Ha szeretnétek beszállni ennek a podcastnek a támogatásába, hogy még hosszan és jó minőségű anyagok készülhet, akkor az erre vonatkozó linket megtaláljátok a leírásban, a Donabli felületén keresztül van erre lehetőség, hogy támogassátok a munkánkat, és egyébként szeretnék mindenkinek, aki még húsvét előtt hallgatja ezt, nagyon áldott húsvéti ünnepeket kívánni, de aki nem ebben az időszakban hallgatja, nektek is hiszem, hogy és remélem, hogy adott minőségi tartalmat és gondolkozni valót. Ez az adás, jövő héten jelentkezek a következő epizóddal, addig is ne felejtsétek el ezt az egy mondatot, amit mindig elmondok a végén, hogy Istennel több van az életben, a feltámadott Krisztussal tényleg több van az életben. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!